3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Azt találtam ki, hogy egy szabaduló szobáról beszélünk, jó rendben van, ez csak olyan zsurnalizmus. A szabaduló szoba ugye olyan hely, ahol nagyon kellemetlen dolog tartózkodni, de van egy ajtó, amit meg lehet találni. És hát az ember megnézi a közép-kelet-európai vagy közép-európai kisnépeket, főleg a 19. században, de akár a II. Világháború után is, akkor folyton ilyen szabaduló szobát szerettek volna maguknak építeni. Először menekülésképpen az oroszoktól, a legtöbben egyébként Magyarországon is a reformált társadalomképpen rendelkező nemesek közül is az oroszoktól menekültek volna, de megjelenik Ausztria is a későbbi vágyálmokban, mert hát ezek vágyálmok voltak végül is, hogy hogyan lehet a kisnépeknek, ez egyébként egymást is gyűlölő, egymást is, hát egymás ellen is harcoló kisnépek nacionalizmusainak úgy összefogni, hogy ebből egy értékelhető államszövetség szülessen, és még életképes is legyen. És megdöbbenve néztem, amikor ebbe egy picit beleolvastam, hogy hát legalább 50 féle ilyen terv létezett a 19. században, és hát egyáltalán nem igaz az, amit mi az iskolában tanultunk, hogy ezek jó rész magyar tervek lettek volna, mert volt itt minden. Tehát a Pánillírtől kezdve az Ausztroszlávon keresztül. És hát volt, ami sikerült, sikerült Jugoszlávia, sikerült Csehszlovákia, és így tovább. Ennek következtében nem tudom, igazam benne azt gondolom, hogy nem tanúságok nélkül erről beszél, való erről beszélni, hiszen ennek voltak eredménye, és talán lehetnek is még. Mit gondoltok?
Hát a probléma maga a modernitásban körülbelül 200 éve létezik. Korábban nem volt ilyen probléma, mert voltak birodalmak, és akkor azok hódítottak jobbra-balra, és akkor voltak félgyarmatok, meg egyebek. Tehát ez a nemzeti öntudat fölemelkedésével és a nemzet államra való törekvéssel függ össze. Ez ugye a 19. század eleje, amikor Napóleon rájön arra, hogy a hagyományos vallás helyett bevezeti a katonaságban a nemzetvallást. És hogy a nemzeti eszme fogja a francia katonaságot olyan mértékben összeforrasztani, ami szinte vallási alapon mozgósítja a társadalomnak minden rétegét, és ezt ő elég sikeresen végre is hajtotta. Más kérdés, hogy aztán vereséget szenvedett, mert Európa meg az oroszok összefogtak ellene. De maga az eszme az modern. Természetes, hogy előbb-utóbb rájöttek azok a kisebb népek, amelyek önállóan a függetlenségüket nem tudták volna kivívni, nem is biztos, hogy törekedtek rá, a csehek például elég régen hagyományosan nem törekedtek rá, hogy ezt miféle segítséggel lehetne megvalósítani. És nyilván, hogy ezek az eszmék a gazdasági függetlenséget is megcélozták, nem egyszerűen a politikai függetlenséget, és hát az volt mindig a kérdés, hogy milyen gazdasági keretek között lehetne egy olyan együttműködést megvalósítani a kisebb és esetleg hadsereggel külön nem is rendelkező népek között, ami aztán a prosperitást biztosítja. Na most erre adódott egy csomó lehetőség elvileg. Az egyik ilyen a nyelv volt. Ugye ebben a térségben, hogyha maradunk Kelet-Európánál vagy Közép-Európánál, ugye azért az, hogy kereszténység, az rendben van, de hogy a kereszténységnek miféle ágai, pogai vannak, az már nem mindegy. És hát azért voltak ugye a középkor vége felé, az újkor elején vallásháborúk, amelyek alaposan szétzilálták a térséget. És emiatt az új nemzeti eszmének a megindulásával együtt a nyelvi önállósodás és a nyelvi tudatosodás is megindult, És hát az egyik ilyen egységesítő törekvés az a szláv népek egységesítése volt, és ki is találtak olyan egységes szláv nyelvet, amelyet szerettek volna bevezetni a létező szláv nyelvek helyett.
Tehát ez egy műszláv?
Ez egy műszláv tulajdonképpen, amelyik akkor még nem volt annyira tudatos a történeti nyelvészet, de minden esetre megpróbálták az oroszt az egyes adott szláv népek nyelveivel összeolvasztani, és abból egy mindenki által használatos szláv nyelvet létrehozni.
Ez érdekes, mert például az arabok, ugye az egy úgynevezett középarabot beszélnek már hosszú-hosszú évtizedek óta, és ez is egy műnyelv igazából, amit mesterségesen hoztak létre, mert a különféle országok arab nyelvei már gyakorlatilag önálló nyelvi alakultak át, a proféta nyelve meg hát beszélhetetlen természetesen, úgyhogy volt példa.
Na most az nem sikerült természetesen, hogy az oroszból és mondjuk a horvátból csináljanak egy közös nyelvet. De azért az, hogy a nyelvújításra szükség van, ahol nagyon nagy kihagyás volt kulturálisan, és nem volt saját királyság, amelyik megteremtette volna az irodalmi nyelvet a különböző nyelvjárásokból, az sikerült. Tehát ugyanúgy volt a cseheknél nyelvújítás, mint a délszlávoknál, ugye a szerb-horvát, mint a magyaroknál. És ez aztán végül is lehetetlenné tette azt, hogy nyelvi alapon hozzák létre az egységesülést, de azért a rokonnyelvek maradtak, és amikor fölmerül, hogy kellene egy délszláv államot létesíteni, akár osztrák segítséggel, akár a nélkül, akkor végül is már nem nyelvi egységesítésben gondolkoztak, hanem elismerték, hogy különböző nyelvjárásai vannak ugyanannak a nyelvnek, ez a szerb-horvát például, és hogy a politikai és gazdasági hatalom megragadása az külön van. És hát részben a magyarok ellen van, ugye? Nem, mint hogyha Magyarországon nem lett volna olyan törekvés, hogy képezzenek olyan nyelvet, ez a nyelvújítással párhuzamos történet, nem nagyon tudunk róla, amelyik egységesíti és egyszerűsíti a magyar nyelvtant, hogy az itt lakó nemzetiségek ezt a nem különösebben könnyű nyelvet megtanulhassák. Például a Táncsics Mihálynak volt egy ilyen ötlete, hogy egyszerűsíteni kéne a magyar nyelvtant és a toldalékolást, hogy mindenki magyarul beszéljen.
Ali?
Ezt az egész föderáció, federalizmus, nemzeti különállás problémát én egy kicsit visszavinném a KJH-hoz. Mégpedig az, hogy az európai történelemnek van egy nagy elfelejtett korszaka, és különösen a nyugat-európai történelemnek, ez a vallásháborúk kora. Tehát, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy milyen véres küzdelem volt például a mai Németország területén. Tehát, hogy voltak egyes tartományok, amelyeknek a lakosságának az egy harmada kipusztult. Tehát például Hessen. Hessen, ami aztán nagyon érdekes, hogy például olyan magyar történelemben jelentős hírnévre, vagy inkább hírhedtségre adott példát, mint Hajnaú, aki egyébként reformátusnak született. És ugye a magyar szabadságharc legfőbb hóhéra egyébként ugye egy egyesült protestáns temetést kapott. Ezt csak azért jeleztem, hogy mennyire nagy igény volt a vallásháborúk lezárulásával arra, hogy valami fajta egyesítő narratívát, nagy elbeszélést kapjanak az államok. Mert ugyanis a dinasztikus principium, tehát a monarchia, a királyság intézménye és egyesítő ereje különböző mértékben, de elkezdett lehanyatlani. Hát gondoljunk, hogy az angol polgári forradalomként ismert, de sokak által királygyilkosságnak nevezett 1649-re, amikor ugye az angol királyt lefejezik. Gondoljunk csak 16. Lajosra, akinek a guillotine hullasztja porba a fejét, és megjelennek új eszmék. És ennek az egyik eszmének a neve ez a nacionalizmus, a nemzeti testvériség. Egyfajta olyan testvériség, amely egy állam egész közösségét kvázi egybefogja. Ezért nevezzük horizontális testvériségnek, mert ez egy haladó, progresszív gondolat szemben a régi feudális dolgokkal, amelyek ugye vertikálisak, és ahol rendek vannak, a király rendje, a nemesek, arisztokraták rendje, a főpapok rendje, stb. Ám nagyon rövid idő múlva kiderült, hogy ez a horizontális testvériség sem gyógyír mindenre. Sőt, az derült ki, a francia forradalom mondjuk 30 éves vagy negyedszázados története, a Bastille ostromától 1789-től Napóleon bukásáig, hogy a demokratikus nacionalizmus, a testvériség, az hát egy hihetetlen despotizmusba fullad, és hogy a nemzeti ébredés, vagy a nemzeti védelem, gondoljunk csak arra, hogy a francia forradalmi hadsereg egy nagy köztársaság, és egyben nemzeti hívből születik, és ugye elbuktatja a feudális koalíciót maga ellen, és aztán felruházza a francia forradalmárokat, a francia köztársaságpárti nacionalistákat azzal, hogy a mi nemzetünk áll minden nemzet élén, mi hozzuk a világosságot, és hát ugye ennek vannak példái, ugye, hogy Napóleon kiáltványt intéz a magyar nemzethez, létrehozza a varsói nagyhercegséget, tehát egy csomó emancipációs ígéret is van, de mindenképpen benne van az, hogy ha a nemzet egyszer megszületik, és sikeres lesz, akkor hát nem csak magát szervezi meg, hanem univerzalisztikus igényei lesznek, hogy akár az egész világrendet, de legalábbis Európát is megszervezze. És ugye ennek vannak gondolkodói, egyik ilyen gondolkodó Herder, aki szintén protestáns közegből jön, és aki szintén felismeri azt, hogy itt igazából két nagy nemzetalkotó civilizáció van itt Európának mondjuk a középső keleti részén, és az egyik a germán, a másik a szláv. Innen van az a hírhet herdei jóslat, hogy hát itt a magyaroknak nem fog nagyon babér nyílni, előbb-utóbb germanizálódnak, vagy beolvadnak a szláv tengerbe, És hát a sorozatos nemzeti ébredés, mert nagyon hamar, tehát nem csak a telefon, meg az okostelefon korában terjednek a hírek és az eszmék nagyon gyorsan, Trumptól Orbánig és Trudeau-tól nem tudom én, hová, hanem akkoriban is. Ugye a nemzeti ébredés az a 18. század végétől az egykori magyar királyságban is fellángol, és hát egyrészt kiderül az, hogy ugye hát túl kevesen vagyunk mi magyarok, túl kevesen vagyunk mi lengyelek, túl kevesen vagyunk mi szlovénok, túl kevesen vagyunk mint románok. Tehát, hogy egyrészt van egy ilyen emancipációs igény, másrészt van egy ilyen, hát hogy akkor hogy oldjuk meg a nagyokkal szembeni létezésünket, és ez a föderáció, amely ezt a fajta nemzeti exkluzivitást, tehát hogy az én nemzetem hivatott arra, hogy a többit megszervezze, tehát még nem is mondják ki olyan rasszista, soviniszta módon, hogy a többi alább való, csak azt, hogy mi vagyunk hivatottak. És nagyon érdekes, hogy például a cseheknél, ugye, ami egy nagyon ambivalens nemzettudatot jelent, a cseh nemzettudat nagyon sokszorosan sebzett, nagyon összetett, pontosan a vallásháborúk korára visszamenően, gondoljunk csak arra, hogy Csehországot is katolizálták 1620 után a vesztett fehérhegyi csata után. Egy František Palacki például megfogalmazza az ausztroszlávizmust, azt, hogy itt van Oroszország, és hát ellenállhatatlan szellemi hatalom, ezt írja le, az ortodoxia. És egyébként ez, és most nyitok egy újabb zárójelet. Ezt Spiro György biztosan tudja, hiszen elmélyült ismerője az orosz kultúrának, de nagyon kevesen tudjuk, hogy miért van az, hogy nem csak a Putyin van, meg nem csak ez a hihetetlen, cinikus, hogy is mondjam, hatalmi gépezet van. Az orosz kultúrának van egyfajta olyan ellenállhatatlan vonzása a többiekre is. Különben Palacki, aki ugye egyébként nem egy görög-keleti, hogy is mondjam, bizáncias kultúrából jön, nem félne a vonzerőtől, amit a csehekre gyakorol. És ő mondja ki, ez egy nagyon érdekes, hogy egy megreformált Ausztria lenne az, ami szembeszállhatna ezzel az orosz, és hát az ébredő német civilizációval szemben. És hát itt kezdődnek ezek a föderalisztikus dolgok, és hát utaltál arra is, hogy ugye ez Magyarországon is megszületik, hát a magyaroknak még reménytelenebb a helyzetük, mert ugye a magyar nemzeti mozgalom reménytelenül összekapcsolódik a nyelvvel. Egész egyszerűen vannak persze nagy kivételek. Je suis hongrois, mondja Pozsonyban Liszt Ferenc, aki ugye, akinek már az édesapja is hozzátesz egy Z-t a vezeték nevükhöz, hogy magyarosan mondják ki azt, hogy Liszt, de hát ugye etnikailag ők egyébként hiencek, németek, stb. Ugye a Doborjánban. Tehát van néhány kivétel, Liszt ugye nem tudott ezt rendesen megtanulni egész életében magyarul, mégis szenvedélyesen magyarnak vallotta magát. De alapvetően magyar csak az lehet, aki bírja a magyar nyelvet, aki tud nyelvileg is kapcsolódni a magyar kultúrához. És ez egy jóval nehezebb feladat, mert ahogy előbb is utalt rá Gyuri, tehát hogy ki kell találni valami olyasmit, hogy beszéljék. És hát ez nem sikerült. Tehát ez egy nagy álma volt a reformkor nemzedékének, nem mindenkinek, Széchenyi például tudta, hogy ez egy reménytelen álom, hogy megtanítani a nemzetiségieinket magyarul. Most a mostani kutatásokból ismerjük, hogy 1910-ben az akkori magyar királyság, ez a történelmi Magyarország, ugye, aminek a nagy Magyarország matricáit szoktuk látni a gépkocsikon, ott a románoknak maximum 10%-a beszélt, vagy értett magyarul, és az a magyarországi szlovákoknak, tehát ugye azok teljes mértékben az akkori magyar királyság határán belül éltek, maximum 20%-a minden iskolás, minden magyarosító erőfeszítés ellenére. Tehát szerintem a föderalizmus eszméje, amely, hát már elő spoilerezzük el a dolgot, sohasem tudott megvalósulni, az mindig ezeket a vérmes akadályokat akarta meghaladni.
De van itt más is. Mondjuk, ha kicsit előre szaladunk, mert akartam említeni Veselényi Miklós, ugye 1843-as neki a szózatom, mert ugye ő is azt akarta, mint Palacki, hogy leválasztani a szlávokat az orosz kultúra vonzásáról, és akkor megakadályozni, hogy ezek híd legyenek. De Palackit például nem tanultuk szintén a magyar iskolákban, és mondjuk Popovicit se. De előre szaladunk egy kicsit, Popovics, és nézzük ezt a nyelvi
Popovics
dolgot, akkor itt van a Teleki-Pulszki féle, és a Palacki az elég erősen kötődő Ausztria, vagy föderalizmus, nem ez a lényeg, hanem az, amit Teleki mondott, vagy írt talán éppen Kossuthnak, hogy nem csak Ausztria halt megírta, hanem a Szent Istváni Magyarország is. És az ő tervét Kossuth pont azért nem fogadta el, mert területi igényekkel járt volna, tehát Magyarországnak a történelminek át kellett volna adni területeket, és hát ebben nem akart belemenni senki.
Igen, a nyelv kérdése az rendkívül fontos a számunkra. Hát a magyarságnak alapvető kérdése. De nem mindig az a döntő. A döntő egy, a katonai helyzet, és hát azért ez az egész kelet-európai nacionalizmus akkor merül föl igazán, amikor Nyugat-Európa kezdi a törököket kiszorítani a Balkánról. Magyarországról, ugye 1686-ban már Budáról is kiszorít, és aztán megy tovább. Tehát ez katonai kérdés, ez az egyik, a törökök ellen. A másik pedig gazdasági kérdés, hogy mekkora az a piac, amit be lehet vonni a nagyhatalmi termelésbe. Ez a németekre ugyanúgy érvényes, mint a franciákra. Na most, miután a németek és a franciák elég rosszul szerepeltek, hát a németek eleve a gyarmatosításban, tehát nekik a kelet-európai balkáni térség és még tovább sokkal fontosabb, mint másoknak. Ennek az egyik kivetülése csupán a nyelvi kérdésnek az átpolitizálása. Na most tudjuk azt, hogy amikor elindul a magyar reformmozgalom, meg a többi is, akkor elsősorban vámügyi és gazdasági kérdésekről van szó. És hát ezt a félgyarmati helyzetet nyilvánvalóan a vámok eltörlésével lehet csak elérni. Tehát az igazi nagy kérdés az a vámok és a gazdasági fejlődés kérdése. És hát Széchenyi ezt nagyon világosan belátta, de hát Kossuth is tudta, hát amikor alakul a Védegylet, meg az összes ilyen magyar gazdasági társulás, abban a Széchenyi és a Kossuth együtt van benne. És ez a reformkori törekvéseknek az egyik alapvető célkitűzése, hát aztán nagyon nehezen lehetett a dolgot dűlőre vinni, és hát kellett hozzá a kiegyezés, hogy valami tényleg meginduljon, de az is kellett hozzá, és ez a rossz hírem, hogy le kellett verni a magyar szabadságharcot ahhoz, hogy Ausztria nyugodtan merjen beruházni Magyarországon, hogy az már az övé. Tehát a beruházást, az igazi újítást gazdaságilag és technológiailag, az csak úgy lehetett megvalósítani, egy, nyugatról jött, kettő, hogy biztos, hogy az övék a terület, és ők vannak fölényben. Az, hogy az ő farvizükön a morvák meg a csehek szintén jöttek Magyarországra, mint gyarmatosítók tulajdonképpen, mint főnökök, katonai meg egyéb jogi főnökök, az vele járt. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, ami érdekes módon az egymással közös határral nem is rendelkező, meg akkor nem is volt úgy határ, csehek és magyarok között is volt. Tehát itt volt egy nagy cseh és morva utálat Magyarországon, ami lappangott, de végig jelen volt a 19. században. Ez érdekes. Na most, ami Magyarországot illeti a föderális gondolkodásban, hát nyilvánvaló, hogy a szabadságharc azért nagyon keményen ráébresztette a magyar nemességet, meg a forradalom vezetőit arra, hogy itt össze kéne fogni, mert különben nem fog menni a dolog. De itt nem azt mondom, hogy késő volt, hanem azt mondom, hogy az osztrákok és az oroszok közötti térségben ez nem is lett volna igazán megvalósítható. Na most beszélünk asztroszlavizmusról, meg pánszlávizmusról. A pánszláv az oroszok irányította szláv egység mozgalom, az asztroszlavizmus pedig, amit az osztrákok az oroszokkal szemben csinálnak. Na most az osztrákok minden áron támogatták a palackiékat, meg a karadzsicsékat, meg mindenkit, aki itten akár történészként, akár nyelvészként saját szláv entitásra akart törekedni, vagy a térség szláv népeit Ausztria vezetésével akarta egységesíteni, az oroszokkal szemben, ugyanis az egy pillanat volt, amikor az osztrákok rászorultak az oroszok segítségére a magyar szabadságharc levelésekor. Egyébként már korábban is, meg rögtön utána is világos volt, hogy Ausztria és Oroszország háborúzni fog egymással. A kérdés csak az volt, hogy a német egység megteremtésében Ausztria részt tud-e venni, akár vezetőként, vagy nem tud részt venni. És hát Bismarck beintett az osztrákoknak. Ebből következett az osztrák-magyar kiegyezés. Tehát, hogy úgy döntöttek a németek, hogy Ausztriát kizárják a német egységes, nem kellett nekik. Puffer állam kellett nekik az oroszok felé, mert ők is tudták, hogy itt előbb-utóbb lesz egy nagy német-orosz háború.
Mondtak azért ilyen, mintha a magyar állam megvalósult volna, persze piciben, ilyen kis ígéretek, amik aztán elmentek. Most arra gondolok, hogy ugye a magyar emigrációban Klapka volt az egyik legnagyobb tárgyalófél, aki utazott, szervezett ezt az egész konfederációs álmot, amit 1840-ben elindítottak, hát a románokkal akkor elindultak tárgyalások. És hát például Cavour, aki hát ugye...
Meg is egyeztek,
volt egy párizsi találkozó, alá is írtak, aztán Kossuth nemet mondott rá végül is, a már említett...
49-ben volt már.
49 területi igények miatt.
Az a román-magyar megegyezés, az, amiről meg Sándor beszélsz, az meg a párizsi Hotel Lambertben Adam Czartoryski herceg rezidenciáján, ugye ő volt az, aki édesanyjának megvette a híres Leonardo da Vinci művet, ugye a Hölgy Hermelinnel, ami Krakóban van, és ez egy nagyon érdekes alak volt, akinek nagyon sok köze volt bármifajta föderalisztikus dologhoz. Az a teleki féle párizsi diplomáciának volt a gyümölcse, amit ugye Kossuth gyorsan leintett.
Bocsánat, hát végül is a Csartoriszkinak a katonái harcoltak 48-49-ben, hát a Dembinski, hát az a bizalmasa volt a Csartoriszkinak, és a Kossuth úgy gondolta egyébként, hogy a lengyelekkel együtt fogjuk legyőzni mind az oroszokat, mind Ausztriát.
Hát szóval Cavour, ez az 50-es évek, a 850-es évek, aki Szárd Piemonti miniszterelnök volt, aztán ő lett az első, az Egyesült Itáliának az első miniszterelnök, ő még azt ígérte a magyaroknak, hogy a magyar légiók megalakulhatnak Olaszországban, és majd onnan törnek be Dalmáciába, és akkor hatolnak északra, stb. Hát aztán, hogy Itália megalakult az egész, különösebb olasz értek, mert nem fűződött ahhoz, hogy Ausztriát piszkálják, úgyhogy az egész dolog elmúlt, ez csak egy ilyen 5 másodperces magyar remény volt.
Igen, tehát említettük már Teleki Lászlót, aki ugye, akiről sajnos nem ismerjük eléggé legalábbis a szakkörökön kívül, hogy milyen jelentős diplomata volt. Azt tudjuk, hogy ugye 1861 tavaszán öngyilkos lett, és róla készült az első magyar bűnügyi fotófelvétel az öngyilkosságáról, és azt is tudjuk, hogy az ő öngyilkossága is ugyanolyan rejtély, mint a Kései Teleki Pálé, vagy Széchenyié, tehát a magyar közvélemény mindig hajlamos volt arra, hogy ne öngyilkosságnak tudatosítsa ezt az esetet. Na most igen, tehát hogy ott az Hotel Lambertban, Párizsnak a Szent Lajos sziget egyik gyönyörű palotájában való megegyezésnek nem volt igazából politikai alapja, az Teleki László látta be, és ahogy idézted ezt a levelet, ez egy híres levél, amit Kossuthoz intéz, abban a hiszemben van, hogy Ausztriának vége, a Habsburgoknak vége, és inti Kossuthot, hogy ha Ausztriának vége, akkor vége Szent István Birodalmának is, tehát nem lehet fenntartani a magyar szuverenitást azon a területen, amelyet ugye történelmi Magyarországnak hívunk. Ezt akkor Kossuth még nem tudja elfogadni, és így ez az egész megegyezés, amely nagyon érdekes, és önmagában a föderalisztikus elképzeléseknél is fontos Csartoriszki patronázsa alatt ez elbukik. Na most azért azt is nézzük meg, hogy Kossuthnak ugye hatalmas hírneve, hatása volt az elbukott szabadságharc után. Van alkotmányterve, van Dunai konföderációs terve, és hát ahogy Spiró György utalt rá, már 1849-ben Nikolaj Belcsaszkujékkal megegyezik. Csak hát ki kell egyezik meg, reménytelen emigránsokkal, ő maga is reménytelenül futva már a feladott Budáról egyre kisebb területre szorulva a szabadságharc Magyarországán. És éppen ez adja a gondot. Ez adja a gondot, hogy azok, akik birtokon kívül vannak, azok nagy vonalúbbak, nagy lelkűbbek azzal, hogy milyen legyen egy jövőbeni berendezkedés. Ennek mindig a Duna völgye egyébként a központja. A Duna mint összekötő kapocs a dunamenti népek között, németektől, északi szlávoktól egészen déli szlávokig beleértve a románokat, és hát ez egy mindig egy olyan álom, amelynek nincsenek igazából reális alapjai. Mert azok, akik hatalomhoz jutnak, akár korlátozott hatalomhoz, azok mindig egyfajta nemzeti ősiségben, nemzeti historizmusban gondolkodnak. Tehát Deákék is már 1860-tól világosan elutasítják akár Teleki László, akár Kossuthnak ezeket a föderalisztikus nyitásait, és a történeti közjogi alapra hivatkoznak, és amikor ugye létrejön, ahogy Spiró György mondta, az ausztriai ház veresége, kiszorulása a német birodalmi egyesítésből, jó részt egyébként ugye Bismarck következtében, akkor ez az elképzelés kap és jut hatalomra, amelyet ugye aztán Eötvös vett papírra, Magyarországon csak egy politikai nemzet van, és ez az egységes, oszthatatlan magyar nemzet. És ezzel akármennyire is liberális ez az elképzelés, mert kulturális autonómiát Deák ugyanúgy kívánja megadni, mint Eötvös József, utat nyit ahhoz a fajta nemzeti exkluzivitáshoz és ahhoz a fajta magyar birodalmi álmodozáshoz, amely a kiegyezés nemzedékeit egészen az első világháború végéig hát birtokba veszi. Rákosi Jenő 30 millió magyarjára gondoljunk. Gondoljunk Hojcsi Pára, hát gondoljunk itt arra, hogy Mátyás király birodalmát kell fölépíteni, írja le Beksics Gusztáv. Ezek liberális emberek, akik egyébként például antiklerikálisok, de azt gondolják, hogy a kereskedelemmel, vagy éppen említetted Pulszky Ferencet, aki ugye azt mondja, hogy a magyarok hivatása a kelet polgárosítása. Tehát, hogy mi civilizáljuk a Balkánt és az aldunai népeket. És hát ez egészen visszaköszön a párizsi béketárgyalásokon elmondott úgynevezett híres aponyi védőbeszédben, és borzalmas hatása van, amikor Aponyi kijelenti azt, hogy hát csak a magyarok tudnak itt civilizációt teremteni, hiszen évszázadokig ez volt, és akkor ezt mondja, hát igen, mivel hogy butaságban, ostobaságban tartottátok a népeteket, na ideje, hogy a magyarokat innen eltávoztassuk, ez volt a gondolat. Tehát nagyon-nagyon is taktikátlan volt erre hivatkozni a vereségbe, de 1918 őszén a magyar nagytőke és a magyar politika, egy Sterényi József, egy Lánci Leó, egy Vekerle Sándor még az Aldunánál járnak, és azon gondolkoznak, hogy egy nagy villamosítási projekttel hogyan fogja Magyarország az egész Balkán energiaellátását, ugye ez egy évszázados kérdés, a kézben tartani. Tehát a föderáció az a fajta nagyvonalúság, amikor átengedünk politikai hatalmi jogosítványokat más népeknek, ez olyan furcsán mindig akkor van napirenden, amikor távol vagyunk a hatalomtól, és amikor a hatalom közelébe jutunk, akkor meg ugye a nemzeti nagyság projektjei kezdenek felépülni. És éppen ez, és ez nem csak magyarokra, tehát ne gondoljuk azt, hogy csak a magyarok ilyenek, tehát Thomas Masaryk reménytelen, hogy is mondjam, emigránsként szökik meg az osztrák, a háborúba lépő osztrák-magyar monarchiából 1914 őszén, az akkor még semleges Olaszország felé. Évekig hiába kilincsel, bár építkezik, hát képzeljük el, hogy Masaryk még elment Lenin szovjet Oroszországába, és ott is próbálkozott, és hát ugye összehozta a cselégiót, amelyek egyébként a magyar vörös katonákkal szemben gyakorlatilag ilyen etnikai küzdelmekbe bonyolultak Szibériában, de ez is csak egy mellék hadszintér, bár igen véres volt. Na most Masaryk is például az Egyesült Államokban, mert egy nagyon okos, nagyon stratégiailag gondolkodó ember, létrehoz egy Middle Europe, egy Közép-Európa nevezetű szervezetet, amelybe berángatja a lengyeleket, kicsit az olaszokat, horvátokat is, mert hogy az amerikaiaknak ez tetszik. És tényleg 1918. szeptemberében ott hát Pennsylvaniában, vagyis hogy ott hatalmas ünneplés között, meg amerikai kongresszusi képviselők, szenátusi tagok között építheti föl, amit a bevezetőben említette Sándor, ezt a fajta Csehszlovákiát. De hát mi lett Csehszlovákia, és mi lett Jugoszlávia? A mai kutatások azt mondják, hogy nemzetállamokként határozták meg magukat. A legitimációjukat a Wilsoni pontokból, Woodrow Wilson amerikai elnök nemzeti önrendelkezést előírő pontjaiból számították. De amint arra nem csak a magyar nacionalisták, nem csak egy Aponyi figyelmeztetett, hanem az osztrák szociáldemokrata Karl Renner is, hogy ezek tulajdonképpen replikázták az osztrák-magyar birodalmat. Csehszlovákiának, a két világháború közötti Csehszlovákiának a lakosság döntő többsége se nem cseh, se nem szlovák volt. Tehát, hogy ott voltak ruszinok, ott voltak magyarok, és ott voltak németek milliói. Tehát ugye például az osztrák híres, tehát mind Karl Renner, mind Otto Bauer morvaországi német nyelvű családokból származtak. Tehát, hogy nagyon érdekes módon kis birodalmak lettek. És hát ugye ez volt a jugoszláv ötlet is, ami szintén egy évszázados dolog volt, ugye a Garasinin már 1844-ben papírra vetette a Dészláv egységnek az elképzelését. De szinte 1918 őszétől megkezdődik az, hogy a horvátok azt látják, hogy a szerbek igazából a délszláv egység címszava alatt egy szerb uralmat akarnak, és hát ez már egészen elnyúlt a mi életünkig, azokhoz a véres küzdelmekhez, amik ugye Szarajevót, Srebrenicát, és egyébként ugye a horvátok is írtottak szerbeket és bosnyákokat, és a szerbek is írtottak horvátokat, bosnyákokat, és még a bosnyákok is írtottak szerbeket. Tehát, hogy nem sikerült igazából ez a megvalósult álom sem. Tehát hiába reklámozták a két világháború közötti Csehszlovákiát, kevésbé, de mondjuk a 70-es évek titoista Jugoszláviáját, mint föderalisztikus államokat, hát ezek azért igen törékeny alapokra voltak felépítve, és mindig ott volt rejtett búvópatakként egy-egy nagyszerb, vagy cseh nacionalizmusnak az ereje és a fenyegetése.
Ezzel vitatkoznék, ugyanis Csehszlovákia rendkívül jól szerepelt a két világháború közötti időben. Csehszlovákia volt a legközelebb ahhoz a fajta demokráciához, amit Nyugat-Európában megvalósítottak. Csehszlovákia fejlettebb volt egészében véve is, mint a környező kelet-európai vagy közép-európai országok, iparilag is, társadalmilag is. És hogyha nincs Hitler, aki megcsinálja a Tiszóféle ugye nacionalista államot és lerohanja Csehország, akkor Csehszlovákia működött volna, mert hiszen működött 1990-ig, vagy mikor szűnt meg Csehszlovákia. Tehát az működőképes volt majdnem egy évszázadon keresztül. Ugyanezt kell mondanom Jugoszláviáról. Jugoszlávia, a királyi Jugoszláviát is beleértve, ugye, ami 18-ban alakul, működőképes volt, az más kérdés, hogy volt a második világháború alatt egy nagyon súlyos belső polgárháború, ahol mindenki küzdött mindenki ellen, és főleg a partizánok mindenki ellen, és rengeteg embert legyilkoltak, de a partizánok a szerbeket is legyilkolták egyébként a Jugoszláv Internacionális nevében, tehát és volt valami nagyon fontos, ami ezeket az országokat összetartotta volna, hogyha a külső nyomás 1990-ben nem akkora, a közös piac. Tehát gazdaságilag ezek az országok jól működtek. Még a mi KGST-nken belül is egész jól működött Csehszlovákia, Jugoszlávia pedig azon kívül. Na most én fölhívnám a figyelmet arra, hogy a föderáció gondolata nem feltétlenül kudarcos. Ugyanis vannak olyan föderációk, amelyek a mai napig nagyszerűen működnek, vagy ha nem is nagyszerűen, de működnek. Svájc például. Svájcban föderáció van, és 1840-es években még háború, polgárháború dúlt. Az olasz egység megteremtése. Nincs olasz egység, mert ezt hiszen Szicíliát, Észak-Olaszországgal semmilyen módon nem lehet összevetni, de működőképes államalakulat. És most már elég régen, most már másfél száz éve. Tehát, hogy nem feltétlenül kudarcos ez a föderatív gondolat, és tulajdonképpen azért az osztrák-magyar monarchia sem volt egészében annyira kudarcra ítélve, mint ahogy kiderült az első világháborúban. Hát ahhoz sok minden kellett, hogy ezeket a lappangó, és persze hát mindenütt meglévő nemzetiségi, illetve osztály ellentéteket fölhasználják kívülről, hogy szétrobbantsák. De nem feltétlenül elvetendő az eszme, csak éppen Kelet-Európában nem tud megvalósulni.
A második világháború után újraindultak ezek a reménykedések, és én úgy tudom, hogy 1945-ben a akkori ideiglenes magyar parlament is tárgyalt egyébként a románokkal újfent, Vámunióról, ahogy te mondod, hát akkor tudták már pontosan, hogy ez volt a kiinduló, hogy ez a kiinduló pont. De aztán a jugoszláv-bolgár tárgyalások, a románok, és főleg az albánok bevonásával, hát egy olyan nagy konfederáció terve rajzolódott ki, amit, ha jól tudom, a bolgár Dimitrov támogatott nagyon, és érdekes módon azt mondta, vagy azt írta egy levelében, hogy elvitte az ötletet Litvinovhoz, ez a szovjet külügyi népbiztos volt akkor, és a szovjetek azt mondták, hogy oké. Tehát, hogy csak 20 évnél több szavatossági időt ne írjatok rá a dokumentumokra. Aztán eljött egy pillanat, amikor a Pravda egyik nap megdicsérte a tervet, 5 nap múlva pedig közölte, hogy nem ért egyet saját magával, és visszavonta.
Én visszatérnék egy kicsit, mert végre vitatkozunk. Tehát az, hogy valami működőképes és valami eszmény, az két különböző dolog. Ilyen értelemben természetesen működött Csehszlovákia, és hát a történeti kutatások pont azt mondják, hogy köré fontak egy demokratikus mítoszt, miközben hát igen központosított dolog volt, és Csehszlovákiával nagyon elégedetlenek voltak a szlovákok, és nagyon elégedetlenek voltak a szudéta németek is. Az, hogy önmagában az individuális szabadságjogok mondjuk jobban érvényesültek Csehszlovákiában, mint Magyarországon, ez is egy érdekes dolog, mert mikor? Hát ne felejtsük el, hogy 18-19-ben német településeken tömeggyilkosságokat hajtanak végre, szudéta vidékeken, meg Morvaországban, cseh csapatok, ahogy egyébként Pozsonyban és Kassán sem a feudális magyar nemesi tömeg, hanem a munkásosztály tiltakozik a bevonuló cseh katonák erőszakoskodása ellen, és ott is sortüzek vannak, meg egyebek. Tehát ez egy bonyolultabb dolog, hogy hogy alakul ki, és az is biztos, hogy nem fasiszták, hanem szociáldemokraták utaltak arra, egy Karennel, egy Otto Bauer, hogy hát a demokratikus önrendelkezési jog sárba tiprása, hogy mondjuk a csehszlovák területeken nem rendeznek népszavazást a nemzeti hovatartozástól. De hát a vég, meg az, hogy kinek a kezébe került ez az egész dolog, Hitler, és hogy annak ugye egy világháború lett a vége, ezt az egész kisebbségi jogi dolgot is elmosta. Tehát az, hogy a második világháború után a kisebbségi jogokat jóval kisebb presztízsben részesítették, mint az első világháború után, ezt ne felejtsük el. Ennek pontosan az volt, hogy Hitler 5. hatoszlopaként működtek, főképp Csehszlovákiában. No, nem az egész szudéta németség, hanem annak bizonyos kiemelt csoportjai. És ennek következtében a második világháború utáni Csehszlovákiában hát egy tiszta etnikai tisztogatás zajlott le, és még a magyarok sokkal jobban is jártak, mint mondjuk a németek, bár sok tízezer magyart is kitelepítettek a mai Szlovákiából. Tehát a működőképességet ilyen értelemben természetesen koncedálom, csak azt szeretném mondani, hogy a föderalisztikus eszme helyett inkább, és erre mutatnak rá Peter Judsonnak, meg másoknak a kutatásai is, hogy egy csomó olyan praxis, olyan társadalmi kompromisszum államhatalom helyi elitek között, amely az osztrák-magyar monarchában működött, és lehetővé tette mondjuk a nemzetiségiek békés egymás mellett élését olyan kevert vidékeken, mint Mára, Maros, Berek, stb., azt átvették a két világháború között is. Tehát, hogy én nem annyira a demokratikus dolgot hangsúlyoznám, hiszen olyan nagy parlamenti váltógazdaság Csehszlovákiában sem volt a két világháború között, hanem inkább azt, hogy a legjobbat mentették át az osztrák-magyar monarchiából. És az osztrák-magyar monarchia presztízse az borzalmasan lehanyatlott, hiszen mindenki nemzeti emancipációra vallott. Leginkább, akiknek az osztrák-magyar monarchiából elegük volt, azok a németek voltak. A német tartományi gyűlések Ausztriában jelentették be először az elszakadásukat. És az Anschlusst, tehát a Németországgal való egyesítést, azt a szociáldemokraták erőltették, hát először úgy is nevezték el az országukat, hogy Német-Ausztria, hogy kifejezzék, hogy ilyen, hogy Ausztria, ez a Habsburgoknak ez a feudális trükkje volt, de mi németek vagyunk. Tehát az a fajta valóban demokratikus, ami mondjuk Svájcban sokkal természetesebb dolog volt, és ne felejtsük el, hogy az 1847-es Sonderbund háború az nem is nemzetiségi etnikai alapon született, hanem vallási alapon, igen. Tehát hogy a katolikus kantonok lázadtak föl a protestánsok ellen, de nagyon röviden el is intézték őket, és egyébként szinte vér nélkül. Tehát visszatérve, hogy én nem látom, hogy működött volna, illetve például Magyarországon Horthy nagyon sokat tett azért, hogy Közép-Európa ne térhessen vissza, és ez például a föderalizmusnak egy kevéssé ismert története. Ott van, és visszatérek majd gyorsan a II. Világháború utánra is, voltak megegyezési kísérletek a románok és a magyarok között is 1920-nál, Bethlen is beleegyezett volna egy román-magyar personál unióba. Gratz Gusztáv, aki ugye a 20. század alapítója volt Jászi Oszkárral, majd aztán szétmentek, ő meg Benessel és Masarykkal tárgyalt, és később is azt gondolta, hogy ezeknek a népeknek meg kell egyezniük egymással, mert különben jön a német, ő, aki egyébként birodalmi német származású volt, és csak másodgenerációs magyar, egy evangélikus lelkész fia, ő azért támogatta a legitimistákat, azért támogatta a Habsburgokat, mert egyfajta Közép-Európát képzelt el, és nem tudott más principiumot, ami jobban és mélyebben a társadalomban van ágyazva, mint a monarchikus eszmét. És Horthyt biztos, hogy egyetlen szlovák paraszt sem fogadta volna el, viszont egy katolikus királyt sokkal inkább, és ez még inkább áll mondjuk a horvátokra. Tehát amikor Károly királynak a visszatérési kísérleteitről beszélünk, akkor ezt nem pusztán csak egy hatalmi harcként kell interpretálnunk, hanem akként, mint a közép-európai, hogy is mondjam, föderalizmusnak egyik utolsó kísérletét.
Második világháború, visszatérünk, vagy a vitátokat lezártátok, vagy ha nem,
azt akkor lehet, meg... szerintem.
Vagy... Jó, majd folytatjuk máshol.
Jó, igen. Tehát ott tartunk, hogy második világháború, ha lezártátok, akkor hadd menjünk tovább.
Jó vitát nem lehet lezárni.
Újraindulnak ezek a dolgok, és hát nagyon gyorsan megfojtják, de mondom, van egy ilyen nagyon fura szovjet engedékenység ezeknek a tárgyalásoknak az elején. Ez miért volt?
Mert nem ez volt a figyelem középpontjában, hanem az egész világ, az egész glóbus. Hát ahhoz képest az volt a lényeg, hogy Jaltában mit döntenek, meg utána, és aztán volt a párizsi békeszerződés, és hát aztán oda kellett figyelnie Sztálinnak, szegénykének, ugye hát rengeteg gondja volt, mert mindent ő oldott meg egyedül, és akkor látta, hogy Dimitrov és Tito föllázad ellene, és ez nem tetszett neki. Igen, az helyes, hogy az albánokat is említetted, mert ők is benne voltak, és hát a személyi kultusz első áldozatai albánok voltak, és csak utána jöttek a többiek, mint Dimitrov, meg Rajk is, egyebek. Na most természetes, hogy amikor egy teljes világba kerül bele ez a térség, akkor nyilván a szuperhatalmak, meg a helyi nagyhatalmak döntenek róla. És meggyőződésem, ezt már egyszer mondtam, hogy Jugoszlávia nem esett volna szét, hogyha nincs hozzá amerikai, orosz és német jóváhagyás. És hát mindenki megkapta belőle a maga szeletét, így vagy úgy, látensen vagy kevésbé látensen. Tehát Jugoszláviát végül is a külső hatalmak cincálták igazán szét, és nem igaz, hogy évszázados gyűlölködések élettek volna föl.
Hát azt a polgárháborút azt a kívülről indították,
igen,
el a
szervek. Igen, természetesen, igen. Ahhoz kellett a Békernek, az amerikai külügyminiszternek a jóváhagyása, és tulajdonképpen végül is a Tito örökösök eldöntötték aztán maguk között, a Tucsva meg a Milosevic, hogy a tied lesz ez, az egyém lesz az, és akkor egy kicsit háborúzunk, hogy juttassunk valami látványt a népnek. De igazából ez külső segítség nélkül nem ment volna. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy tulajdonképpen mindig, amikor a föderációkról van szó, ezek a föderális intézményrendszerek akkor merülnek föl, amikor baj van. De van egy olyan államszövetségi alakulat azért mostanában, aminek még nyitva van a vége. Lehet félni tőle, hogy tönkre megy, de nem biztos, hogy tönkre. Ez Európa. És amikor itt Európáról beszélünk, akkor tulajdonképpen nyilván az a kérdés, hogy egy milyen fajta föderációról van szó. És ez valódi kérdés. Ez valódi kérdés, mint ahogy valódi kérdés volt azért az osztrák-magyar monarchia idején is. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor nagy bajba kerül a világ.
Van 3 percünk, szerintetek lezárultak ezek a kísérletek, vagy pedig újraindulnak még?
Hát ugye a nemzeti tribalizmusnak most egy nagy virágkorát éljük, és ez nagyon érdekes. Igen, amiben olyan érdekes szövetségek vannak, hogy mondjuk ami Szlovákia és Magyarország között van. Tehát ugye amely azt az évszázados, de legalábbis az elmúlt 30 évben nagyon is éles ellentétet, ami ugye az ottani magyar kisebbségek jogait illeti, abszolút transzcendálja, ami abszolút háttérbe szorítja. Tehát, hogy a mostani szlovák elnökválasztás második fordulójában igaz nagyon-nagyon-nagyon alacsony részvétellel, de mégiscsak a felvidéki magyarok, vagy szlovákiai magyarok kétharmada a Pellegrinire szavazott, és nem Korcsokra. Tehát ez jelez valamit. Visszatérve, én is azt gondolom egyébként, hogy Jugoszlávia nem tudott volna szétesni külső hatalmi jóváhagyás nélkül. De ugyanezt gondolom a monarchiáról, hogy egészen a végéig. És van még egy hasonlóság. Ott is volt egy erős személyiség, aki rosszul kezdte, jól végezte, Tito. És az osztrák-magyar monarchia is így működött. Ferenc József alatt rosszul kezdte, aradi vértanúk ilyen-olyan amolyan, és nem csak a magyarok felé, és jól végződött. Tehát, hogy sajnos egy-egy erős személyiséghez kellett fűzni. És valóban önmagában semmi nem mutalta arra, hogy egy olyan ország, mint Jugoszlávia szétessen, és jó lett volna, ha nem esik szét, ezt ma világosan látjuk.
Gyuri?
Tulajdonképpen úgy is föl lehet fogni, hogy a Szovjetunió is elvileg legalábbis föderalizmus volt. És amikor már éppen gyilkolják Kamenyinvéket, meg Zinovjevéket, meg Buharint, akkor elfogadják a Buharin-féle alkotmányt, amelynél szabadelvűbb és engedékenyebb, liberálisabb alkotmányt talán nem is írtak. Csak ennek semmi köze nem volt természetesen a valósághoz. Na most a kérdés az, hogy a valódi politikai és elsősorban gazdasági folyamatok mit tesznek lehetővé? Ez az igazi, az összes többi az csak duma, meg parasztvakítás, ami egész Európában mostanában folyik, de közben meg vannak valóságos érdekei az Európában élő népeknek. Kérdés, hogy ebből mit tudnak kihozni. Ez nagyon nagy kérdés, tehát a föderalizmust így is meg úgy is értékelhetjük, attól függ, hogy milyen szabályrendszer van, és mi van a mélyén, milyen valóságos politikai erők és folyamatok.
Köszönöm szépen Hatos Pálnak, Spíró Györgynek, hogy itt voltatok. A mai műsort is Elmesz János szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.